Zola Emil, a realista. Az olaj, regény. Zempléni P. Zola. Gervais 5:45-kor jött haza, a rűdő Puanton keresztül. Délután a marhavásáron volt, amiből a szoknyájának még mindig valami átható vérlé szaga volt. Alul a könyökén egy darab vöröses-barna húsmaradék beleakadt egy fél centiméter hosszú szőrszába, és ütemesen ringott. Gervais most fejét előre tartva belépett a fülkébe, és elrendezte a kulcsokat. Anyja Plossance-ban haláros volt, a fekete Rouzson leánya. 12 éves korában egy homályos reggel a falu aljegyzője odafektette a zsákra, azután Murmelonba került, és ott gömbölyödött le. Fivére Claudius, a másik murmeloni család harmadik fia, a későbbi festőművész, akkor Antwerpenben a rüdő futusban lakott. Egy éjjel nagy gyomorfájásra ébredt, de ez később elmúlt. Nagynényük a sát, a Fouan, szintén rossz gyomrú volt, később visszajutott Plossance-ba. Itt született Gervais. Most nyugodtan leült, a csapokat megigazította, betolta az ajtókat, majd lassan kisöpört. Az éjféli Párizs ébredezett már, és a Duan utcai állami szabadalmazott sóhivatal felől vöröses-barna hajnal terjengett. A túloldali fűszerüzletből gálit szagot lehetett érezni, fölötte elsárgult, rojtos táblán, rondírással volt kiírva a tulajdonos neve, kék festékkel előről hátrafelé, úgyhogy a betűk egymás után következtek. Lejjebb a lépcsőn túl, 3 méternyire kissé kopott utcakő áll, több más utcakövek között, jobb sarkán egy tüdővész bacilus nézett visszafelé, a rüdő bombardról ide látszó dóm irányában, és a bajuszát pödörte. Gervais, az érett, kissé sajtszagú nők nyugodt testtartásában lélegzett. Letörölte a támlákat, az üvegajtót, melyen a férfiak felirat elhomályosodott, megdörzsölte, és egykedvűen leült szokott helyére. Fivére Nana néhány év előtt Párizsba jutott, a császárság utolsó napjaiban, és fehér nemű kereskedést nyitott. Párizs gyomrában a munka germinál Zempléni P. Gyula. Hirtelen fel kellett ugornia, erőteljes borizű hang zavarta. Ez Kabos volt, akit Nyiszlet szájúnak is neveztek, mert állandóan rossz szagú volt a könyök egy darab bőrtől. Most az olajat hozta, és visszafelé lépett be a fülkébe. Elhoztam az olajat, asszonyság, mondotta. Az egész fülkét betöltve saját hangjával, amely erőteljes, kicsit rojtos szélű torkából a száján keresztül jött. Az ördögbe is. A disznók ugyancsak teleböffentették a hátulsó pofájukkal. Nagyanyja Plossance-ból jött, a második császárság idején, és visszament oda, ahonnan jött. Kábos most részletesen kezdte a szaktalanítást, először a szürke fal felső részét kente be olajjal, az átható nehéz olajszagot élvezettel szívta be, mely második természetévé vált. Ha ezt a szagot érezte megvadul, s nem bírt érzékeivel, ilyenkor kitört belőle az állat az emberben, s könyökével csontos talpát verve fejletlen leányokat rohant meg az utcán. Ezt a munkát nagyon szerette. Lassú tempóban egyenletesen kenegette az olajat. Kedvére volt ez az egész rikító színű épületől, egész Párizs megfordult, és egyszerű zubbonyos munkások, jól öltözött hivatalnokok és magasrangú katonák kezébe adták a kilincset, mely ne tessék becsukni, magától záródik. A régi császárság minden pompája és bűne elvonult itt szemei előtt. Ide mindenki betért, és gyalog levetve minden szokásformát és sallangot, egész megrázó, valódi természetességében mutatkozott az élet igazi, hamisítatlan, nyomorúsága. Igazi, finom, undok nyomorúság, nem csalás, nem ámítás, nem tetszőért visszaadjuk a pénzt. Kabos most befejezte a munkát. Zservez féloldalt állt, és hátatáján valami langyos lágyságot érzett, s hirtelen összeborzongtak. A férfi még habozott egy ideig, azután hirtelen orron ragadta a nőt, kiben a perc lázában csak a húst látta, néhány pillanatig egymásnak szegezett pofacsontokkal küszködtek, és kifeszített libegő orrukkal csapkodták egymás fejét. Az ördögbe is sziszegte az olajozó. Piszkos disznok, mindent elrondítanak nekem. S hátul a fülke homályában a régi csapok és olajos tömlők között az olajozóda fektette Zserveszt egy karbolos palack dugójára. Unokabátyjuk Plossanzban született, és 1823-ban került a katonasághoz önkéntes ajánlkozás után. Második fejezet. Zservez február végén hízott le. A Place de la Gloire szürke kis épülete jól ment, és a család tartós tűrhető jólétnek nézett elébe a császárság második korszakában. Március elején voltak a mozgósítások. Neipperi tábornok falragaszokban hívta fel az ifjúságot. Bos katonának ment, és a plasztéri kutyaszőr üzlet homályában esténként nagyon különös árnyékok suhantak a mellékhelyiségek felé. Az öreg Fouan kicsit furcsán szedte a lábait, valami undorító betegségről beszéltek, amit a válperecébe kapott. Az első emeleten tréfásan Rohadamelle bácsinak nevezték, ilyenkor rekedten káromkodott. Csak azok a rök ne járatnák a szat, mondotta, hiszen mindenki tudja, hogy a Sánta Liza csupa b-ból megnyött a szemét. A pontozott kifejezések reprodukálhatatlanok. A tisztelt közönség felhivatik, hogy képzeljen a pontok helyébe olyan undorító szavakat, amilyenek csak jól esnek. Annyi igaz, hogy a kövér Liza szemei este felé, mikor tavaszi szelek rohadt ibolya bűzt hoztak az uzsora kamatra eladott, és kissé már szintén rohadó akácerdő felől, hogy ilyenkor a természet ellenes kövér Liza szemei gyanúsan gennyesek voltak. Másképp simán és nyugodtan folyt az élet. Ja, igaz, Zserminál anyu a talpán valami kiütést kapott, azt folyton vakart a realizmusból. Egy napon Zservez korábban jött haza a rendesnél, és ott találta Kabost az olajosnál. Utóbbi időben Kabos egészen átadta magát ennek a szenvedélynek. Szélesen nekifeküdt a munkának, elborult, nyírkos szemekkel. Vastagon rakta föl a fára az olajpászmákat. Lábai ruhája egészen át meg át volt itatva a súlyos illatú anyagtól, melyet szenvedéllyel szívott magába. Érzése, öntudata úgy látszik elborulóban volt, részegen nézett Zservezre, és megfogta a lábujját. Zservez egy percre elbódult, és maga is közelebb hajolt az olajoshoz. Térdeik érintkeztek, de percben valaki sietve nyitotta ki az üveges ajtót, és így nem történt közöttük naturalizmus. Tessék türelemmel lenni. 33. fejezet. A nyár közelettével Zserveznek a higiénikus papírt kellett beszerezni, és Versailles felől az erdőn keresztül jött. Füllet és folytó volt a levegő, mindenféle virágok, szagváladékokat leeltek magukból, nemi betegségekben szenvedő pacsirták nyőszörögtek az ágakon. De Párizs felől üdítő vitriol illat terjengett. A Place de la Gloire ház egyik első osztályát azonban leszakadt a zsinór, úgyhogy a csatorna repedésből az egész anyag belefolyt a csészébe, és oldalt lecsurgott az olajjal együtt. Mire Zservez hazajött, tele volt naturalizmussal az egész fülke. Mindezt a túlzott, rettenetes, ellenállhatatlan olajozás idézte elő, mely pusztulással fenyegette a családot. Ez a borzasztó nyomor július 1-én történt. Az a moltke éppen ezen a napon jutott el Szedánig. Az a Bismarck hadisarcot követelt, és az az Európa, tetszik tudni, ott valahol az Atlanti-óceán mellett, éppen világválság előtt állt, és más hasonló, jelentéktelen romanticizmus történt. Szóval az egész anyag az olajjal együtt lecsurgott, és Gervaise körme alá a pépszerű masszából bejutott egy darab. Aznap a fűszerüzletben Fuan apró patkánya hányni kezdett. Anyja Plusszanszban egy csatornában született, unoka fivére volt Nanának, a párizsi kokottnak. 10 éve jutott Párizsba. A vén XN ordított részegen, bődülten Kabos, hogy Krnának a Z-jébe, azzal elment. 60. fejezet. 2 év múlva Gervaiséknek ki kellett költözni. A mértéktelen, rettenetes olajozás felemésztett minden. A zsíros folyadék felszívódott a falakba, és aláásta a padozatot. A züllött, degenerált és elpult nemzedékek, a ma borzasztó és átkos szenvedélye, hogy olajjal akarta szaktalanítani a naturalizmust, végre rettenetesen bosszulta meg magát. Kabos egy napon összeesett a gödörben. Hányni kezdett, és minden tagjából olaj szivárgott. Kórházba vitték. 110. fejezet. Mikor Gervaise a kórterembe jutott, Kabos éppen olajat sírt. 2 apáca fogta, 3 zöld és megpenészedett hulla között a morgban. Rettenetes bűz áramlott mindenfelől. Este volt, mire Gervaise az utcára került. Egy hordó olajba lépett. Mindenünnen olajszagú emberek vánszorogtak. Az ádázméreg felszívódott Párizs összes falaiba, és lecsurgott az Eiffel-torony tetejére. Téveteg, olajos szemekkel vonszolta egy ideig testét, aztán összeesett egy gödörben. És egyetlen növekvő, ellenállhatatlan zúgás áradt ekkor a bulvárok felől, az erdők felől és az alkonyati égről. A szörcsögve szívódó, romboló olaj zaja, az olajé, mely a sárga, rohadt, pusztító szemfödővel borult most a haldokló Párizs büdös hullájára. Az olajé, mellyel szaktalanítani akartak, s mely most magába fullasztott mindent, életet és halált, nyomort és romanticizmust. És a Pont de Neuf alatt, mintha semmi se történt volna, nyugodtan és megvető mozdulattal végezte igaz emberi kötelességét egy harmadik realist.